Elkészült a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány első féléves beszámolója. Itt van velünk a vonalban Reményné Csekő Borbála, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Háló, üdvözlöm!
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük ott a beszélgetést, hogy ezt a féléves beszámolót milyen várakozás előzte meg. Az jötte ki eredményként, amire egyébként számítottak, illetve voltak-e benne meglepetések, és most, hogy jön az iskola hamarosan, ez bármennyire is ráteszi a bélyegét egy ilyen beszámolóra, bármit is változtat rajta?
Hát minden évben készítünk egy éves szakmai beszámolót arról, hogy a Kékvonal lelki segély vonalát, akár a telefonvonalunkat, akár az online levelező felületeinket milyen témában, milyen életkorban keresték meg a fiatalok, és minden évben ránézünk arra is, hogy milyen típusú segítséget tudtunk nyújtani. Ez egy viszonylag új gondolat volt, hogy talán az egyéves táv az túl tág, és nézzük meg, hogy például 2025. januártól június végéig mi volt tapasztalható a szolgáltatásainkban. És ami az első ilyen legmegdöbbentőbb szám, amiért úgy gondoltuk, hogy érdemes ezt így évközben is hangsúlyozni, hogy már most az első fél évben több olyan megkeresésünk volt, több olyan segítségkérésünk, ami egy mentőhívással ért véget, illetve a 112 értesítésével ért véget, mert hogy olyan akut öngyilkossági krízisben, olyan erős öngyilkossági késztetésekkel küzdött a hozzánk forduló, hogy egyértelmű volt, hogy maga a segítő beszélgetés az itt nem elég, pontosabban csak arra elég, hogy el tudjon fogadni egy azonnali beavatkozást és egy pszichiátriai segítséget. Az különösen ilyen szívet tépő, hogy a legfiatalabb megkeresőink, akik ilyen helyzetben fordultak hozzánk, 12-13 évesek, tehát olyan kis kamasz gyerekek, akik amikor ennyire mély ponton vannak, vagy egy ilyen mély krízisben vannak, könnyebben fordulnak egy anonim segélyvonalhoz, mint a szüleikhez.
Most tenném fel azt a kérdést, hogy mi a felelőssége a környezetnek. Szóval, hogy ezt észre lehet-e venni? Hogyan lehet erre megfelelően reagálni? Hogyha van a közvetlen környezetünkben valaki, aki hasonló problémákkal küzd, legyen az kiskamasz, vagy legyen felnőtt, hogyan lehet jól reagálni egy ilyen problémára, hogyan lehet rákérdezni. Szóval itt azt gondolom, hogy a környezetnek nagy a felelőssége, és persze a családnak az elsődleges.
Abszolút, ezt nagyon, nagyon jól látja, és ezt is csak alá tudom húzni, hogy a családnak a felelőssége az mindenképpen nagyon fontos, de azt is látni kell, hogy a hozzánk fordulók között is van több száz olyan gyerek, ahol alapvetően a család már kért segítséget, ahol a gyerek kapott már valamilyen pszichiátriai diagnózist, ahol lehet, hogy volt is már egy kórházi kivizsgálás, vagy jelenleg is azon van tulajdonképpen az egész család, hogy megfelelő segítséget kapjon a fiatal, de hogy hatalmas hiányokkal küzd a gyermekegészségügy, és nagyon nehéz megfelelő szaksegítséget találni, hogyha mondjuk egy fiatal serdülőkori depresszióról, étkezési zavarokról, autizmusról, vagy annak a gyanújáról számol be, akkor gyakran nekünk is nagyon feladja a leckét azt, hogy különösen, hogyha mondjuk egy vidéki kis településen él, megfelelő szaksegítséget tudjunk ajánlani. Tehát azt gondolom, hogy nem mindig arról van szó, hogy a család vagy a környezet így nem venné észre, hogy baj van. Sokszor észreveszik, csak nem olyan könnyű megfelelő segítséget találni. De vannak olyan beszélgetések is, ahol az derül ki, hogy valójában itt egy anonim lelki segélyvonalon tudta először elmondani egy kamasz, hogy ő mennyire rosszul van, vagy beszámolni arról, hogy amikor lehet, hogy a környezet észreveszi azt, hogy rosszabb kedvű, vagy motiválatlanabb, akkor valójában milyen mély szorongásokkal küzd, és milyen közel jön hozzá az a gondolat is, hogy jobb lenne így feladni az egészet. Nem könnyű a környezet dolga, különösen, hogyha tizenévesekről beszélgettünk, mert azért ebben az életkorban egy hangulati hullámzás, az mondhatjuk, hogy természetes. És tényleg kell egy olyan bizalmi kapcsolat, meg egy szándék az együtt töltött időre, a valós figyelemre, hogy észrevegye akár egy szülő, akár egy pedagógus, vagy egy gyermekotthonban dolgozó nevelő felügyelő, hogy amit most lát, az valami aggasztó változás, hogy ezek az hangulati hullámzások egyre mélyebb fekvésűek, és kell, hogy legyen egy olyan embere a tizenévesnek, akihez tud bizalommal fordulni, és gyakran az derül ki a konzultációkból, hogy sok gyerek és sok fiatal ilyen személyek nélkül van, hogy a serdülőkorban így eltávolodtak a szüleiktől, a pedagógusokkal kevés a minőségi együtt töltött idő, és tényleg nem olyan könnyű megtalálni azt a felnőttet, akit meg tudok szólítani, hogyha nagyon rosszul érzem magam.
Ami akkor is fontos lenne, amikor jön az iskola, és ugye elkezdődnek az olyan szorongások, abszolút, amiknek szerintem nagyon sokan lenyintenek, nem? Tehát, hogy azt mondják, hogy jó, hát iskola, hát persze nekem is dolgoznom kell, vagy mindenki más jár iskolába. De hogy ezt a szorongást, ami az iskolával, az iskola kezdéssel jár, akár új közösségbe való beilleszkedéssel jár, azt hogyan lehet kellőképpen komolyan venni, hogyan lehet arról biztosítani egy gyereket, hogy ezt én értem, ezt a problémát.
Uh-huh. Igen, én itt kihangsúlyoznám azt, hogy a legtöbb, vagy a leggyakoribb problémakategória, amivel a kék vonalhoz fordulnak a tizenévesek, az a szorongás. Ez okozza a legtöbb szenvedést. És az iskolai közeg az hát minimum két szempontból is lehet a szorongások forrása. Az egyik az a teljesítmény témaköre. Tehát az a tendencia, hogy már arra is készülni kell, hogy valakit a lehető legjobb óvodába vegyenek fel, hogy onnan majd a legjobb általános iskolába, és már alsó tagozatban is a továbbtanulása a téma, és hogy ez nem áll meg a doktorandusz helyekig, hogy ez elhordozhatatlan nyomás nagyon sok gyereknél, és hiába érzi azt egy szülőpár, hogy hát ők tulajdonképpen nem tesznek nagy elvárásokat a gyerekre, ők csak azt szeretnék, hogy hát nem tudom, minimum diplomás legyen, vagy minimum ez, vagy minimum az, de hogy nem minden gyerek veszi könnyen ezeket az akadályokat, és felel meg ezeknek az akár kimondatlan elvárásoknak. Látni kell, hogy az oktatási rendszer, amiben ilyen állandó versenyben vannak a gyerekek, ez mentálhigiénésen sokaknak káros, és egyre inkább elszakad a valós munkaerőpiactól, a valós probléma megoldástól, az élet igazi kihívásaitól, az, amit az iskola elvár. Úgyhogy ez a rész is egy olyan téma, ami negatívan hathat így a pszichés állapotra. De a kékvonal tapasztalatai alapján még gyakoribb és még jelentősebb, hogy az iskola olyan módon is lehet a szorongások forrása, hogy a közösségben történtek. A családon belüli bántalmazás és a családon belüli rossz bánásmód után a leggyakoribb szintere a bántalmazásnak az iskolai osztály, és az, hogy kezdődik az iskola, és vissza kell mennem abba a közegbe, ahonnan most kaptam egy két-két és fél hónap szünetet a vakáció alatt, ez nagyon sok gyereket ilyen szó szerint gyomorgörcsel tölt el.
Értem, erre viszont milyen megoldásokat lehet javasolni? Ugye a közeg az nem változik, az idő változik, vagy az idősíkban vagyunk máshol, ami nyilván azzal is jár, hogy sok minden változhatott azokban is, akik addig engem szekáltak, vagy a környezetem is változhatott. Igaz, hogy ugyanabba a közegbe megyek vissza, de hogy ilyenkor mi az elsődleges? Ez a szorongás, ez nem egy ilyen könnyen kieverhető szorongás, ha jól sejtem.
Hát nem, és nagyon nehéz is valami valós támaszt és kapaszkodót nyújtani a gyerekeknek, hogyha semmi okunk, jogunk nincs feltételezve azt, hogy így az iskolai légkör vagy az ottani hozzáállás változik. Én azt gondolom, hogy az iskolában is igaz az, hogy a gyerekek biztonsága az a felnőttek felelőssége. És nagyon sokat tud tenni egy iskolavezetés, illetve egy osztályfőnök, vagy bármilyen pedagógus ahhoz, hogy egy iskolában olyan légkör legyen az uralkodó, ahol az egymás bántása az nem elfogadható, az nem menő, az ciki. Mi nagyon hiszünk a kortárs segítés erejében, és van is a kék vonalnak olyan pedagógus továbbképzése, és tartottunk, és a következő tanévben is fogunk tartani ebben a témában olyan online előadásokat, ami ahhoz szeretne segítséget nyújtani, hogy hogyan tud egy felnőtt, egy szakember olyan programokat mentorálni, aminek a lényege az, hogy a gyerekek vegyék észre azt, hogyha valamelyik kortársuk bullying áldozata, hogy a néma tanukból, vagy akár a bántalmazók cinkosaiból inkább az áldozatok védelmezővé váljanak. Mert azt gondolom, hogy a legnagyobb biztonságot az tudja nyújtani a szorongó diákoknak, ha azt tapasztalják, hogy az osztálytársaik, a kortársaik melléjük állnak, összefognak, nem engedik őket bántani.
Visszatérve még egy percre a teljesítmény szorongásra, ez ellen hosszú távon hogyan lehet fellépni, vagy mi lehet a megoldás arra, hogyha teljesítmény szorongás van? Nyilván kell egy támogató közeg, de tegyük fel, hogy ez nincs, akkor ezt hogyan tudja egy gyerek úgy megoldani, hogy szeptemberben úgy menjen iskolába, hogy ezt a ezen a szorongáson, ha nem is múlik el, akkor felül tud kerekedni.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon nagy hiány van a tizenéveseknél a saját önismeretükben, és talán ez az, ami válaszokat adhat, hogyha én tizenévesként próbálok abban tisztába kerülni, hogy mik az én erősségeim, miben vagyok jó, és mi az, amiben szeretnék fejlődni, hogy mik az én céljaim, és mik a reális célok, amikhez megvannak a készségeim, és a belső motivációm, akkor az segíthet abban, hogy ne külső elvárások miatt szorongjak, hanem megtaláljam azt a belső iránytűt, ami egyrészt motivál, másrészt meg segít felismerni azt, ha egy eredmény vagy egy versenyhelyzet valójában nem is fontos az én céljaimhoz. Viszont az is nagyon fontos, hogy a gyerekek, és nagyon sokszor még a fiatal felnőtt korosztály is érzelmileg és egzisztenciálisan végtelenül ki van szolgáltatva a szüleiknek. Tehát azt gondolom, hogy nem elvárható az, hogy ha nincs egy támogató közeg, ha nincs egy valós szeretet és elfogadás, egy feltétel nélküli szeretet és támogatás, akkor ezekkel a szorongásokkal egyedül meg tudjon küzdeni egy tizenéves. Éppen ezért mi nagyon gyakran a kékvonal beszélgetéseiben is élünk azzal a fordulattal, hogy lehet, hogy az egész családodnak, vagy a szüleidnek lenne szüksége segítségre, mert nagyon sok gyerek attól szenved, hogy valójában a szüleik álmait nem tudják megvalósítani, és hogy ez pedig hát a szülői biznisz ezekben a helyzetekben tényleg a felnőttek önismereti fejlődése, vagy egy családterápiás segítség az, ami változást hozhat.
Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk, és beszéltünk erről az első fél éves beszámolóról, meg ennek kapcsán sok mindenről. További jó munkát kívánok!
Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget, és azt is elmondanám, hogy mindenki, aki szeretné ezt a munkát támogatni, az tud hozzánk jelentkezni, mert hogy ez a lelki segélyvonal, ez úgy tud működni, hogy egyrészt magánadományokból, másrészt pedig önkéntes munkából, és jelenleg is zajlik egy toborzásunk, tehát lehet a lelki segélyszolgálathoz ügyelőnek jelentkezni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Mi is köszönjük. Viszontlátásra.
Kész csókom. Reményiné Csekő Borbálával, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk. És ez volt már a szabad esés. Köszi mindenkinek a figyelmet Szoller Andi nevében is. Legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Találkozunk kedden. Sziasztok!